Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Én Herman Katalin vagyok, a Festetics György Művelődési Központ múzeális gyűjteményének a művészeti vezetője, és szeretném bemutatni a múzeumunkban látható tárlatokat. Ez három tárlat, és mindháromnak a témája az üveg. Az egyes teremben Smetana Ágnes üvegművésznek láthatók a munkái. Egészen hagyományos kézműves technikával dolgozik, ami gyakorlatilag a fújt üveg használata óta változatlan, viszont olyan tökélyre fejlesztette ezt a technikát, hogy egészen gyönyörű és különleges üvegeket hoz létre. Az üvegeket különböző módon színezi, illetve apró kis applikációkat helyez el a fújt üveg felületén. Ezeket egyébként a technikailag hutakész tárgyak körébe lehet sorolni, és stílusokat tekintve a szecesszió világát hozzák vissza.
Melyik az, amelyik technikai szempontból különösen izgalmas?
Akkor talán menjünk úgy, hogy a munkássága során hogyan változott a stílusa. Itt például látható egy olyan üveg, aminek az a neve, hogy fürtös virág edényen. Ez egy ilyen nagyon színeiben is és formájában is tökéletesen a szecesszió világát idéző üveg. Formába fújta először a tárgyat, majd aztán került át egy másik fúvócsőre, és úgy helyezte el rajta ezeket a növényi motívumokat, és egy egészen kicsi kis fémgőz ilyen irizáló csillogó a felülete. Ez az, amit korábban készített, és ebből az irányból elment mára egy kicsit ilyen formátlan, az üveg anyagát jobban érvényesülni hagyó formavilág felé. Itt közvetlenül a mellette levő posztamensen egy ilyen tárgy látható, ennek az a címe, hogy két fa edényen. Mondjuk itt a színvilág az ilyen kicsit télies és sötét, de a tárgy formája nagyon anyagszerű, tehát hagyja úgy mozdulni az üveg anyagot, ahogyan az magától alakul, és nem kényszeríti valamilyen formába.
Itt mellette ez megint egy másfajta forma.
Igen, ez egy ilyen pitypang.
Pondula pitypang most.
Igen, ez nagyon aranyos. Hát különböző növényi motivumokat láthatunk ugye a tárgyakon, és ezek itt pondula pitypangok, egy ilyen kis kövérkés edényként virítanak ezek a kis sárga virágok.
És úgy néz ki, mintha rá lenne applikálva valami.
Így van, ezeket melegen teszi rá természetesen. Ez egy borzasztó nehéz dolog. Egyáltalán már önmagában az nehéz, hogy ő hosszasan majdnem egy órát dolgozik egy edényen. Tehát egy átlagos üvegtárgy mondjuk elkészül egy maximum 10 perc alatt. Tehát egy órán keresztül az üvegcsövön, fúvó csövön fenntartani az edényt, tehát az már önmagában egy óriási teljesítmény, és akkor még, hogyha nem csinált volna vele semmit, az is csoda volna. Úgyhogy ezek egészen különleges technikai tudásról és művészi kvalitásról tesznek tanúbizonyságot ezek az edények.
És az applikáláshoz kell valamilyen pluszanya, vagy önmagában az üveg az üveghez tapad?
Az üveg az üveghez tapad, apró kis üvegtörmelékkel színezi ő az üveganyagot, amit pluszba rátesz, tehát kimerít a kemencéből egy pici kis plusz üveget, azt beforgatja üvegtörmelékben, visszamelegít, és akkor úgy vagdossa rá egy ollóval ezeket a kis pici kis darabocskákat, meg húzza el, simogatja bele. Ez egy nagyon aprólékos munka. Az üvegtörmelék adja színt. Tehát ezek így külön kaphatók, ezek a kis apró részecskék, úgy hívják őket, hogy grézlik üveges szaknyelven, és akkor ebbe forgatja ő bele az alapüveget, és attól nyerik a színüket a tárgyak. Hát ezek elég nagy applikációk. Így van, rózsás edény. Itt egy aszimmetrikus formát látunk, aminek az oldalán helyezett el néhány virágot. Ezek egészen nagyok, tehát gyakorlatilag már-már ilyen különálló virágok, amiket természetesen apró darabokból építő fel, és hát látszik az edény formáján is, hogy hagyta, hogy ez a forma úgy gyűrődjön, ahogy ez a ráéptett virágdíszítés elhúzza a tűzben. Mert ugye ezt állandóan vissza kell tenni a kemencében, felmelegíteni, hogy ne puttyanjon le arról a fúvócsőről. Tehát állandóan melegen kell tartani, miközben dolgozik vele. Igen, igen, hát ez egy több emberes munka természetesen, de hát ő irányítja a folyamatokat. És hát ez így nagyon szépen egybe alakul tulajdonképpen a tárgy és a virágdíszítés.
Akkor itt vagyunk a második teremben.
Igen, ez a Bárdudvarnoki Nemzetközi Üveg Alkotótelep művészeinek a tárlata. Ez egy közel 22 éve működő alkotótelep, amely Bárdudvarnokon működik, Kaposvár mellett egy kis faluban, és Gosztonyi Mária jóvoltából jöhetett létre tulajdonképpen ez a művésztelep, mert hogy Gosztonyi Mária művészeti célra hagyományozta a kúriáját, és az azt övező ősparkot, és ezt a végülis az üvegesek kapták meg. Hát ez 1990-es években volt, és akkor itt jött létre egy üvegművészeti alkotótelep az üvegművészek közös összefogásával, tehát ott tényleg fizikailag mindenki részt vett a telep létrehozásában, és minden évben augusztusban van egy szimpózión, ahol a művészek összegyűlnek egy hétre, és elkészítik a különböző műveiket, és hát ennek az a különlegessége, hogy általában az alkotók itt elengedik a fantáziájukat, és nem feltétlenül a rájuk oly jellemző stílusban alkotnak, hanem inkább kísérleteznek. Tehát ezek a tárgyak sok esetben mások, mint egy-egy alkotónak az életművének a többi jellemző darabja.
Szimpózimból az embernek a beszélgetés, az előadások jut az eszébe. Hogyan lehet ezt elképzelni?
Hát ezt úgy lehet elképzelni, hogy van egy gyönyörű, szép régi épület, ami kicsit ilyen kopottas, és ilyen varázslatos világ, és az udvaron fel van állítva egy üvegfúvókemence, illetve van külön egy épület, ahol szintén van egy üvegfúvókemence, és abban olvad az üveg, és mindenki ott dolgozik, hát óránként cserélődnek a művészek, és akkor mindenki beleszól a másik munkájába, megjegyzéseket tesz, akkor van, aki ezt nehezményezi, mások szeretik, tehát egy ilyen közös alkotás zajlik tulajdonképpen, és akkor amikor vége van a művésztelepnek, akkor egy bizottság kiválasztja azokat az alkotásokat, amiket archivál a művésztelep, és azok kerültek tulajdonképpen, azokból egy válogatás került most ide a múzeumunkba. De minden évben van egy téma, tehát mit tudom, volt egy olyan szimpózium, aminek az volt a címe, hogy egység és kétség, vagy volt olyan, hogy együtt. Tehát mindig van valamilyen címe a szimpóziónak, és akkor arról, kinek mi jut eszébe, arra gondolva hozzák létre a műveket. Vannak állandó résztvevők, akik mindig ott vannak szinte, és vannak olyan résztvevők, akik néha-néha jelennek csak meg, illetve vannak mindig külföldi meghívott alkotók is, és tőlük is láthatunk itt műveket. Itt most velem szemben például Zsigmond Gézának látható két alkotása, ez a címe Trójai Faló helyett. Ő egy nagyszerű, kvalitásos kolléga volt, de sajnos már elhunyt, úgyhogy ezek különösen kedves és értékes darabok.
Azért mondjuk el, hogy hogy néznek ki, hogy a látogató tudja, hogy miről beszél.
Ezek négy kis üvegkeréken álló kubusok, amiknek felfelé szűkül a térfogatók, és a tetején egy ilyen kis oszlopfűszerű üvegcsavart kis formácska látható, illetve az oldalán ilyen csókos női szájak borítják a felületet, és hát az egész egy ilyen úgynevezett spínolt technikával csíkosra van alakítva.
Mi az, hogy spínolt?
A meleg üvegre egy másik üveggel egy csíkot húz, tehát kvázi rátekeri, mint egy cérnaszálat. És ez ilyen csíkos felületet hoz létre, hogyha az a másik üveg színes természetesen, és ezt hívják úgy, hogy spínolás.
De beleolvad a
felületbe. Beleolvad a felületbe. Igen, azért, mert rá merített még egy másik réteg üveget, tehát a két réteg közé került be ez a spín. Akkor itt van mondjuk Sipos Balázsnak két állatfigurája, hogy malac és nyúl. Ő a kortárs fiatalabb generáció egyik legjelesebb képviselője. Ez egy ilyen kis részeg disznó, az oldalán fekszik. Illetve egy nyuszi, ami hanyat dőlt. Hát mert, hogy ezek a szimpózionok azért nem az abszinencia jegyében telnek el, úgyhogy... Lehet, hogy ez adta az ihletet.
Van itt mellette, ki van írva, hogy Észtország, Kai Koppel.
Igen, minden évben jelen vannak külföldi művészek is, és hát ez az észt alkotónak egy Kockahal című alkotását láthatjuk itt a tárlóban, illetve Igor Tomszkinak néhány figuráját, ő egy elég jelentős alkotó, tehát a nemzetközi üvegművészet élvonalába tartozik.
Nagyon szokatlan stilizált formák van.
Igen.
Jellemző rá?
Igen, igen, igen. Bár ezek az alkotások nem kifejezetten az ő stílusában készültek, de...
Ez amikor beleszóltak mások.
Nem tudom, hát nyilván meghatározza az is, hogy egy ilyen alkotótelepen rengeteg kompromisszumot kell kötni. Tehát mondjuk lehet, hogy valakinek nem megfelelő az üveg színe, hogyha egy színes üvegről beszélünk például, de hogyha ő pont azon a napon fog alkotni, akkor kénytelen megbarátkozni azzal, hogy sötét zöld vagy egy kék üvegből kell dolgoznia, és hogyha az ő alkotásai mondjuk az jellemzi, hogy apró applikációkat helyez el mondjuk az üvegben, és színesek, akkor ezt nyilvánvalóan szakítania kell ezzel a gondolkodásmóddal is, valami mást kell csinálnia, hiszen azt nem lehetne látni az alapüveg színe miatt.
Érdekes.
Ez az enyém.
De nagyon érdekes, szokatlanok ezek a halacskák, amik itt körbe mennek. Ezeket hogy csináltad? Mert hogy itt Hermann Katalinnak a Víz alatti virágzás című művéről van szó.
Pont egy ilyen kompromisszum eredménye. Úgy készült, hogy két üvegréteg közé helyeztem el tulajdonképpen ezeket a színes kis applikációkat, és aztán hasonlóképpen, ahogyan az Ági dolgozik az üveggel, csak én rámerítek egy másik réteget, és ettől egy kicsit olyan messzebb került tőlünk az a bármilyen ornamentika, ami az üveg felületén van.
És ezek a bugyborék jellegű részek?
Hát ezek nagyon izgalmasan néznek ki, de valójában azért jönnek létre, mert hogy a különböző applikációk között levegő marad, és azok a ba ugye nem tud tökéletesen belefolyni az üveg, tehát ez egy ilyen a jó és a rossz házassága miatt jön létre tulajdonképpen, de ettől mondjuk lehet, hogy egy kicsit izgalmasabb is a dolog. Már egy 10 éves munka.
Ez nagyon különleges,
igen,
ez a tök.
Ezek a tökök, igen. Hát a művésztelepeknek állandó résztvevője Horváth Márton, aki egyébként az én mesterem volt az Iparművészeti Egyetemen, és vagy főiskolán akkor még, és ezeket ő csinálja, ezeket a tököket, és borzasztó helyesek, mert hogy ő mindig valamilyen növényi formából indul el, és arról kezd el gondolkozni. Azért különleges alkotó ő, mert hogy neki van egy lánya, a Horváth Zsófi, aki szintén üvegművész, és itt a mellettünk levő posztamajosan látható 3 edénye, amik szintén ilyen kicsit szecessziós tárgyak, borzasztó, szép formájúak, és egy kis fémgőzzel vannak elvarázsolva.
És jellemző rá ez a színválasztás, egy egészen sötét,
sötét
kék.
Hát én inkább világosabb munkáit ismerem, és mindig olyan raszteres felületeket használ, de hát ezek is illenek az ő alkotói világába abszolút.
Még egy kérdés itt ezeknél a tököknél. Ezeket is úgy fúvással hozzá.
Így van, ugye? Igen, igen.
Mert úgy emlékeztet, itt például ennek az alja a palackokra.
Ez ugye a technika ugyanaz. Tehát ez az úgynevezett huttakész üveg, amikor elkészítenek egy üvegtárgyat, és utána átragasztják egy másik fúvócsőre, az alját, ugyanez látható egyébként a régi palackokon, ahol szépen el van dolgozva a tárgy szája. Tehát gyakorlatilag ugyanaz zajlik itt is, egy másik fúvócsőre teszi át, és akkor a felső részét akkor zárja le ezzel a tök kaccsal. Tehát akkor kerül rá a töknek a kaccsa. És akkor ezek olyanok így tömegben nagyon helyesek, mint amikor a piacon látja az ember a dísztököket tulajdonképpen. Tehát borzasztó jól néznek ki. Kertész Fiág itt lenne még érdemes. Ő viszont minden évben keres magának valamilyen régi vasdarabot, vagy valami fémet, és akkor ahhoz készít egy üvegtárgyat, és hát itt két munkáját látjuk. Az egyiknek az a címe, hogy Eszteres, ez egy valamiféle régi vízvezeték szerelési anyagot dolgozott össze egy ilyen szép réz takaró elemmel, és ez a talpa egy gyönyörű, szép szintén hutakész kehelynek, aminek az oldalára arcokat festett, kicsit ilyen irizáló lüszterfestékkel, és akkor a színvilága nagyon hasonló, de színtelen üvegből készült a másik tárgy, ami viszont egy karácsonyfa talp, egy rozsdás régi karácsonyfa talp. A helyezetbe egy fúvott üveget, amin egy arc látható, és ennek a munkának az is a címe, hogy arc.
Igen.
A Bárdudvarnoki művésztelepnek van egy vezetője, Andor István, aki több mint 20 éve él ott ebben a világtól elzárt kis településen, és hát nem minden esetben találkozik a pozitív hozzáállással a kollégák részéről, de óriási lelki erőről tesz tanúbizonyságot, és kitartóan vezeti ezt a művésztelepet, ami szerintem egészen elképesztő munka, amit ő ott véghez visz.
Csodálni tudom.
Hefter László.
Hát Hefter László szintén üvegművész, minden meglepetés. Ő azért került tulajdonképpen ide a harmadik teremben, mert hogy neki a munkái kvalitásán túl, mert neki van egy kis galériája Pannonhalmán, nem is kicsi, ahol egy nagyon színvonalas, szép tárlat keretében lehet megtekinteni a magyar üvegművészek munkáit, illetve megvásárolni. Olmozott üvegek készítésével foglalkozik, illetve restaurálásával, és hát ezekből a munkáiból láthatunk itt néhányat ebben a teremben, illetve tablókat már korábban elkészült épület munkáiból. Hát igen, nem figurális egyáltalán, inkább valami, de valamiféle ritmusosság meg logika mindig felfedezhető természetesen a munkáiban, de absztrakt, abszolút nincsenek figurák, és hát ettől függetlenül nagyon szépek a munkái.
Köszönöm. Akkor most a zene fog jönni majd, és utána a második részben pedig folytatjuk. We'll be right back.
this castle of glass, hardly anything else I need to be.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Ismét Hévízen járunk a helytörténeti gyűjteményben. A beszélgető partnerem pedig Herman Katalin, a gyűjteménynek a művészeti vezetője.
Korábban volt egy Mindszentiről szóló időszaki kiállításunk, amelyik egy vándorkiállítás volt. Először Bécsben volt kiállítva, aztán Veszprémben a Gizella Múzeumban, és utána került hozzánk, és hát borzasztóan büszkék vagyunk, mert nagyon szép látogatottságot sikerült vele produkálnunk, hiszen 7721 látogató látta. Október 23-án nyílott a kiállítás, és január 12-én bontottuk le.
És egyébként mi volt kiállítva, tehát mit látott a közönség?
Mindszenti életét dolgozták fel tablókon, a Mindszenti Alapítvány vezetője volt ennek a kiállításnak a főkurátora. Tulajdonképpen molinókon volt feldolgozva az ő élete, illetve a hozzákötődött tárgyak, amelyek különböző múzeumok és a Mindszenti Alapítvány tulajdonát képezték, illetve néhány tárgyat nekünk is sikerült hozzátennünk, mert volt helyi kötődése itt a környékből. Csehi Mindszentről származott, ugye, és felkutattuk a családnak, még ma élő tagjait is tőlük kaptunk néhány tárgyat, illetve egészen kalandos úton a bécsi Pázmáneumból ide Hévízre egy idősek otthonába került az ő Bécsben használt térdeplője, és ez is szerepelt a kiállításban.
Mi történt ezekkel? Visszakerült a családhoz?
Nem, még itt vannak nálunk, mert hogy megy tovább a kiállítás Pécsre, és amiket mi gyűjtöttünk be, azok egyelőre itt várják az utazást Pécs felé.
Ezután jött ugye a mostani üvegművészeti
kiállítás.
Van következő kiállítás?
Igen, igen. Három különböző kiállítás lesz. Dore Nagy Aladár posztumusz tárlata lesz. Ő egy akvarellista volt, és helyi kötődésű Keszthelyen él. A kettes teremben Borbé Istvánnak lesz egy mézédes narancsízű és három pont című tárlata, illetve a kis teremben pedig egy helyi alkotónak, aki egy tájépítész és kézműves, van egy ilyen craft sorozatunk, és neki lesz egy ilyen kis tárlata a kamarateremben.
Időszakos kiállítások mellett van egy állandó kiállítás is. Ez az állandó kiállítás mikor jött létre, és mit lehet benne látni?
Március 22-én 2012-ben nyílott ez a kiállítás. Tulajdonképpen a balneológia témaköré csoportosul a kiállítás. Hévíz helytörténetén keresztül mutatjuk be tulajdonképpen a balneológiát, illetve a belső terekben elkalandozunk egy kicsit az egész monarchia balneológiája irányába.
Mik a főbb mozzanatai?
Több érdekes dolog van, például látható itt az egyik tablón három darab pénzérme, amelyek a Hévízi tóból felszínre hozott kőzetekből kerültek másolásra, mert hogy a római korban valamilyen úton, módon a Hévízi tóba kerültek pénzérmék. Ez Vespasianus, Domitianus és Antonius Pius kori pénzekről van egyébként szó, és ezeknek a kőbe nyomódott lenyomatait találták meg búvárok a Hévízi tóban. Tehát magukat a pénzeket nem, mert hogy azokat feloldotta a víz. És hát ezeket a felszínre hozva kiöntötték, és tökéletesen olvashatóak rajtuk a feliratok. Innen tudjuk, hogy ugye, hogy már a római korban is használták a tavat gyógyításra, illetve 2003. júliusában Egregyen napvilágra került egy ásatás során egy római fürdő is.
Lehet tudni erről a fürdőről valamit? Van esetleg írásos forrás
róla? Semmilyen írásos forrás sajnos nincsen róla, és az a szomorú sorsa lehet, hogy feltárták, és azon az éjszakán még valakik el is vitték és szétdöntötték, úgyhogy semmilyen nyoma nincsen mára.
Van itt aztán egy figura, meg egy sír fényképe.
Igen. Az egregyi városrészben található egy késő római téglasír, amit a hévziek úgy hívnak, hogy a római katona sírja, de valójában ez nem egy katonáé volt ez a sír. Szántás közben találták meg az egregyi városrészben ezt a sírt, azóta megtekinthető bárkinek az egregyi városrészben. A hévízi tó eredetileg nem ezen a helyen volt, hanem különböző utokon, módokon vándorolt el a mai helyére. Különböző feltörési helyeit mutatjuk itt be egy ábrán.
Miért olyan különleges egyébként a hévízi tó?
No, hát ez, örülök ennek a kérdésnek, mert hogy a hévízi tó azért olyan különleges, mert nem csak egy egyszerű gyógyvízről van szó, hanem egy tóról, ami élő kapcsolatban áll az őt körülvevő mocsárral, tulajdonképpen láppal, tőzeglápppal, és onnan a természetes vízmozgások hatására a lábban élő antibiotikus anyagokat termelő mikroorganizmusok, antibiotikumai és egyéb anyagai jutnak be a tóba, így sokkal komplexebb a gyógyhatása, mint bármely más gyógyvíznek. Különböző korokban mutatjuk be a hévízi tavat. Van itt Tengődi Bornemissza János, kanizsai várkapitánynak egy levele, amit Ernő főherceghez írt 1552-ben. És ebben a levélben kéri, hogy hadd utazzon Hévízre, hiszen ott a gyógyvíz mellett orvosi ellátást is kaphat. Ez azért különleges, mert ez bizonyítja, hogy már abban az időben volt gyógyászati háttere a hévízi fürdézésnek. És ez tulajdonképpen egészen rendkívüli, hiszen Európa más országaiban, mondjuk például Spanyolországban, ahol rengeteg gyógyforrás van, nem hisznek ezeknek a vizeknek a gyógyító erejében, tehát ők egészen későn tették mellé a gyógyászatot, ami nálunk már az 1500-es években is megvolt, tehát ezért válogattuk be a kiállításban itt kuriózumot. Van itt Bél Mátyásról, egy utazótól néhány dolog, aki az 1731-es évben látogatott Hévízre, és írt a hévízi tóról, illetve arról, hogy voltak ugyan fürdőházak is a tó mellett, de mára már összedőltek, tehát ez 1731-ben volt. És akkor tulajdonképpen a hévízi tó felvirágzása összefor a Festetics névvel. 1739. február 6-án Festetics megvásárolta a hévízi tavat, azaz övező birtokokkal együtt, és ő kezdett fürdőházakat építeni gazdagoknak és szegényeknek egyaránt, és akkor ott különböző gyógykezeléseket, úgy, mint köpölyözést és érvágást lehetett igénybe venni, és hát egészen elképesztő, mert én kis ábrán látható, hogy ilyen csővezetéket hoztak létre, hogy az érvágásból származó vért elvezessék. A tavat levezető csatornába folyt bele ez a vér. Így folyt itt a gyógyítás, illetve van egy 1796-os fürdőszabályzat, amiből olvasnék néhány érdekes részletet itt. Például a ferdőszobákon szemérmetlenség és ebek úsztatása egyáltaljában senkinek meg nem engedtetnek, és a tanulói ifjúság mindenkor a professzor urak engedélye előmutatása mellett feredjenek. Aztán a ferdős meg nem engedi, hogy a kapcákat a köznép a folyósó karfáján terigesse, vagy hogy az ilyenek a ferdőszobákban vagy a folyosón fésülködjenek és lábaikat áztassák. Szóval akkor még így zajlottak az események. És akkor volt még egy sorsfordító dolog tulajdonképpen itt a hévízi tó életében, amikor Reisl Wenzel keszthelyi sörgyáros 35 évre bérbe vette a Hévíz fürdőt. Tehát a tavat, a tavon levő fürdőépületeket, és egy szállodasort, ami most jelenleg ugye a kórház szállodasora, vagy hát a kórház épületei, a Hévízi Gyógyfürdő kórház épületei, ezek akkor is álltak már, és ezt a fürdőtelepet vette ő bérbe, és hát óriási felvirágzás indult el az ő munkája nyomán. Tavi rózsákat az 1800-as évek végén telepítette be Lovasi Sándor. Olyan jól érzik itt magukat, hogy azóta már a város és a tó, meg az egész környék szimbólumaivá váltak. És akkor hát tulajdonképpen itt a tó köré fonódott minden ebben a városban, tehát a település életét mindig az határozta meg, hogy ide kúrázni jönnek az emberek, így a település szerkezet is ennek függvényében alakult ki olyanná, amilyenné ma alakult tulajdonképpen.
És itt a terem közepén két hölgy ücsörög, természetesen makett formában, tehát nem állandóan itt ülő, élő személyekről van szó.
Igen, itt egy kurszalont hoztunk létre, ami minden nagyobb fürdőhelyen volt, mert hogy a monarchiában voltak jelentős és kevésbé jelentős fürdőhelyek. Hát a jelentősek azok voltak, ahová az arisztokrácia járt fürdőzni, mert ugye ez eredetileg ugye egy úri szokás volt fürdőhelyre járni, és aztán később terjedt el szélesebb körben. És kurszalon minden jelentősebb fürdőhelyen volt, ahol azon a jogon tartózkodhattak a vendégek, hogy ők a fürdő vendégei, és a napközbeni tartózkodásra szolgált. És itt éltek társasági életet, aztán minden héten kinyomtattak egy úgynevezett kúrlistát, amiből itt be is mutatunk egyet az asztalon. Ebben feltüntették azokat a vendégeket, akik azon a héten a fürdőhelyen tartózkodtak. Ez egy borzasztó izgalmas szórakozás volt, hogy milyen arisztokratákkal, gyárosokkal és egyebekkel volt az adott ember egyszerre ezen a fürdőhelyen. És aztán sok ember hozta a lányát kiházasítani fürdőhelyre, mert ott egy kicsit lazábbak voltak az erkölcsök. Ennek érdekében különböző trükköket sem átallottak bevetni. Hát például terjeng egy pletyka valamiféle táviratról, amit az egyik hölgy kapott, hogy amerikai nagybácsi meghalt, stopp, minden vagyonát Emikére hagyta, stopp. És Emikének hirtelen nagyon sok kérője akadt a fürdőhelyen, úgyhogy könnyen férjhez is adták, amikor már kiderült, hogy Emikének sajnos nincsen hozománya, akkor késő volt.
Hát igen, ez egy érdekes történet. Most visszatérve a gyűjteményre, mióta gyűlnek itt az anyagok, és a gyűjtemény kiállítása meg tervei hogyan alakulnak?
Hát az az igazság, hogy itt most ezt a kiállítást tulajdonképpen mi eredetileg egy-másfél évre hoztuk létre, mert az önkormányzat szándéka szerint ez az épület átépítésre kerül, és akkor egy sokkal nagyobb és sokkal szebb kiállításban tudjuk bemutatni majd Hévíz történetét. De ezek a tárgyak elég régóta, tehát több mint 10 éve gyűlnek itt a múzeumban, és erre a kiállításra nagyon sok mindent vásároltunk ehhez a gyűjteményhez, illetve a városnak volt egy hagyatékból nagyon sok szép régi helytörténeti értékű tárgya. Egy dr. Szirák István nevű orvos hagyta rá a városra mindenét, az ő hagyatékából rengeteg dolgot tudtunk beemelni ebbe a kiállításba. A Gyógyfürdő Kórház B épületében egy kis kiállítást nyitottunk decemberben, amelynek dr. Moll Károly orvostörténeti emlékszoba a neve, és azért róla neveztük el, mert hogy itt ebben a kiállításban is bemutatjuk a súlyfürdőt, ami dr. Moll Károly találmánya, gyakorlatilag nevezhetjük világszabadalmának is, hiszen ezt a gyógyászatban az egész világon azóta is használják a súlyfürdőt.
Ebben a gyűjteményben ugye van művészeti tematika, van helytörténet, tehát többfelé ágazik a tevékenység, amit szükségszerűen a gyűjteménynek a tagjai, a dolgozóinak művelnie kell. Hányan milyen területekkel foglalkoznak?
Hát nagyon kicsi múzeum vagyunk, összesen 3 dolgozóval, és egy takarítónővel. Van egy helytörténész kollégám, ő foglalkozik nyilvánvalóan a helytörténettel, és én pedig inkább az időszaki kiállításokkal, és egyáltalán a kiállítások megjelenésével, meg a kiállítás tervezéssel.
Van múzeumpedagógiai tevékenység.
Igen, van múzeumpedagógia, hogyha találunk rá érdeklődőt, illetve vannak rendezvényeink, például van egy nemzeteket bemutató sorozata a múzeumnak, ahol immár 6. alkalommal mutattunk be különböző nemzeteket. Az első volt Spanyolország, és a legutolsó pedig Svédország, és ez egy borzasztó sikeres sorozat, egy-egy hétvégén olyan 4-500 embert sikerül ilyenkor bevonzanunk a múzeumba. Svéd hétvégénkhez kapcsolódóan egy Volvo tárlatot láthatnak, hát egy ilyen kamarakiállítás tulajdonképpen van, egy Volvo Fanatic Club nevű szervezet Budapesten, egy egyesület, és tőlük kaptunk kölcsön tablókat, ami a Volvo autó történetét dolgozza föl 1927-től napjainkig, és ezt látható a kiskamara termünkben.
Ilyenkor kiállítás is van, és program is?
Kiállítás és program, és mindig van valamilyen színházi produkció, és az a szerencsénk és szerencsétlenségünk, hogy a helyi mozival vagyunk egy épületben, így mindig valamilyen mozifilmet is mellé tudunk tenni, ami az adott országra jellemző, vagy az adott ország művészei hozták létre, és minden programunk ingyenes. Tehát ezzel nagyon sok látogatót tudunk vonzani. Minden hónapban bemutatunk egy világra szóló magyarok sorozat keretein belül egy magyar találmányt. Ez hasonló, mint más múzeumokban a hónap műtárgya, csak hát nekünk olyan igazán kvalitásos és nagy műtárgyaink nincsenek, és ezért találtuk ezt ki, hogy valami mégiscsak legyen, ami így ide vonzza az ember szemét a bejáratnál.
Meg szokták nézni, szívesen jönnek?
Igen, igen, igen. Ez egy ilyen kis érdekesség.
Most éppen mit lehet látni?
Hát ebben a hónapban Bíró Lászlót mutatjuk be, aki ugye tudva levő, hogy a golyóstollat találta föl. Vannak ugye külföldön olyan országok, ahol egyenesen Bíró Pennek nevezik. Úgy hívják a mai napig a golyóstollat, és mi magyarok pedig nem tudjuk, hogy ő találta föl, de egyébként az automata sebességváltó feltalálója is ő. Ez csak így érdekességképpen.
Azt is tudtam. Akkor itt vagyunk a kórházban, és van itt egy kiállítás, ez a bizonyos emlékszoba. És mi volt itt a feladat?
Hát volt a múzeumnak egy gyűjteménye, ami korábban a múzeumban volt látható, egy kis kamarateremben, és a város képviselőtestülete döntött úgy, hogy egy méltó helyre helyezzék el, ki a múzeumból, de azért kellően méltó helyre, és így esett a választás a kórházra. Itt elég speciális volt a feladat, mert hogy ez egy őrizetlen kiállítás, de azért szerettem volna, hogyha mégis kicsit ilyen interior jellegű, és akkor így találtam ki ezeket a épített vitrineket tulajdonképpen, amikkel ugyan átlátok, de mégis lezárnak egy kis teret, ahol egy ilyen kis orvosi rendelőcskét alakítottunk ki.
Ennek a rendelőnek mi a különlegessége?
A rendelő tulajdonképpen dr. Moll Károly képzeletbeli rendelője. Moll Károly volt az, aki 1953-ban feltálta 53 nyarán a súlyfürdőt, ami gyakorlatilag egy világszabadalom volt. Azért nagyon jelentős, mert hogy fájdalommentes gerincnyújtást tesz lehetővé, hiszen már a középkor óta végeztek gerincnyújtást, de hát ez egy ilyen inkább inkvizíciós, mint gyógyászati eljárásnak volt tekinthető. Ezt a feladatot ő nagyon jól megoldotta ezzel a vízben való akasztással és a súlyok elhelyezésével a derékövön, illetve a bokán. És hát már a mai napig is használatban levő eljárás, egyébként az egész világon használják. Hévíz első fürdőorvosa volt, a Schulhoff testvérpár tulajdonképpen ők voltak az elsők. Az ő hagyatékukból látható itt például Schulhoff ödön orvosi táskája és annak tartalma, ami egy gyönyörű, szép régi orvosi eszközöket láthatunk itt a polcokon. Hát ezek alapján elképzelhetjük, hogy milyen lehetett egy fürdőorvos élete itt Hévízen az 1920-as, 30-as években.
Akkor köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, akkor most ismét zene következik, utána pedig folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal.
Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét, a Bonasera, nem köröm más szavak. Nekem a Balaton, a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Nekem csak jó estét, a Bonasera, nem köröm más szavak.
Igen?
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádión. Következik a Kaleidoszkóp. Elsőként a kaposvári Rip-Rónai Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Transzparens formák címmel nyílt egy kiállítás még január 30-án, és három üvegművésznek az alkotása látható, Ferenczi Noémi díjas üvegművészek, nevezetesen Borkovics Péter, Gáspár György és Sipos Balázs, akik közül az elsőre jellemző az, hogy mindig egy-egy geometrikus forma köré építi a művét, az utóbbi években pedig ezt egy kicsit légies természetvíziókkal fűszerezi. Egyfajta archeológiai leletek tulajdonképpen a munkái. Gáspár György pedig kozmikus dimenziókba lép, olyan motivumok jelennek meg nála, mint például az UFO témák, rakéta és műhold. Tehát a mechanikus gépi konstrukciók és a biomorfikus elemek jellemzik a munkásságát. A harmadik alkotó, Sipos Balázs aprólékos gondolalkotja figuráit, itt a fénytörés a negatív oldalát behozza a műnek, és így a pozitív és a negatív bizarr együttese jelenik meg. Szegeden a Somogyi Károly Város és Megyei Könyvtárban Tóth Magdolna Sára kerámiáit lehet megnézni, illetőleg az ő munkáiból nyílt egy kiállítás, ahol különböző jelképek jelennek meg, mint a hold vagy a kisherceg például. Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban pedig filmgyári kapriccsót nézhetnek meg, amely a magyar filmtörténeti fotógyűjteményből válogatott, mint több mint 400 standfotó reprezentatív bemutatása van itt, ahol játékfilmek rendezőit, operatőreit lehet munka közben látni, és olyan nagy jeleneteket, amik például a Macskákban, a Mephisztóban, a Tanúban és a Szerelemben láthatók, tehát a leghíresebb magyar filmekből származnak. Dunaújvároson az Interciza Múzeumban a Pigment XS címmel Rajcsányi Artúrnak a kiállítása nyílt, aki ezúttal a fotográfiákat nonfiguratív festményekként mutatja be, azok reprodukciójaként, képzőművészeti képkonstrukciónak a révén. Székesfehérváron a Kisfaludi Közösségi Házban Magyar Tájak és Városok címmel nyílt kiállítás, itt pedig Révész Antal grafikus művész mutat be 12 nagy méretű grafikát és több kicsinyített művet monumentális méretű grafikáiból a magyar városokról, a világörökség részét képező 8 magyar tájról. Szentendrén, a Ferenczi Múzeumban pedig emlékképek Szentendréről, Szentendrének a régebbi arculatát lehet megismerni. Miskolcon, a Miskolci Galériában két művészeti kiállítást is nyílt egy időben, az egyik Halász Hradil Elemér vagy Elemír művei magángyűjteményből, őt a századforduló művészeti szemléletének legkövetkezetesebb alkotójaként tartják számon Szlovákiában, egyébként betűfestő mázolóként Bécsben kezdte a munkásságát. Nagybányai művésztelepen is dolgozott, és az itt látható, itt kiállított műveket pedig magyar magángyűjteményekből gyűjtötték össze. A Kemény Dió kiállítás másik csoportja a Svetlana Fialova, Vlasta Zsakova, Jarmila Mitrikova, Dávid Demjanovicsnak a műveit mutatja be, akik Keleszlovákiából indultak, Kassán töltötték tanulóéveiket, és a népi hagyományokat és az új generációk kapcsolatának a kérdését feszegetik a műveikben, a tömegkulturális tapasztalatokra építve. Valamennyien fiatal művészek, Svetlana Fialova a Prágai Művészeti Akadémián, Vlasta Zsakova a Kassai Műszaki Egyetem művészeti karán, Jarmila Mitrikova és Dávid Demjanovics pedig a Pozsonyi Képzőművészeti Akadémián tanult. A Miskolci Galériában még egy kiállítást tekinthető meg, mégpedig Ölsléger vagy Őri Lajos építész emlékkiállítása, aki szepességi német származású magyar építész, Kassán töltötte a két világháború közti életét, majd a II. Világháború után Miskolcon telepedett meg. A kassai művek közül kiemelkedik Kassán a fórum, az ortodox zsinagóga és iskola, kereskedelmi és iparkamara épülete, tűzoltó laktanya, a városi nyári strand például. Tehát a Benes dekrétum miatt költözött Miskolcra, ahol tovább is Építészként dolgozott, a Csipkéskuti Csikótelepet például, a Kazinci utcai Patika központot, Diósgyőri egészségügyi központot és másokat is tervezett még. A kiállítást eredetileg Szlovákiában készítették, de itt Magyarországon, Miskolcon is bemutatják. Visszatérve Kaposvárra, a Ripl-Rónai Múzeumban fejezetek Somogy néprajzából a népi művészetet mutatja természetszerűleg be. Az Alfa program keretében újították fel ezt az állandó kiállítást, a múzeumnak az anyagából állították össze, elsősorban a pásztor élettárgyait, a pásztorok díszítőművészetét mutatják be, ezen kívül a ruhakészítőiparosok munkáival foglalkoznak, hétköznapi és ünnepi viseletekkel, és a fotók pedig a 19. század második felét és a századforduló időszakát idézik, az ünnepek közül a temetkezés és a gyász hagyományaival ismertetik meg a látogatókat. Százhalombattán is van egy népi iparművészeti kiállítás, ez azonban már nem Magyarországon, hanem Üzenet a távoli szigetvilágból címmel nyílt meg egy több mint 10 évvel régész technikus és rajzolóként Magyarországon élő férfinek az alkotásai, aki a francia Polinéziához tartozó Marquesas szigetcsoport legnagyobb szigetén, Nukuhiván, Taiohae faluban élte életének a nagy részét. Itt egy erdővel borított történeti lelőhelyen dolgozott régészek mellett, és innen került Magyarországra. Faragó művészete egészen különleges, a polinéz világot idézi, ugyanakkor modernizálva. Ha már egy kicsit a múltba visszatekintettünk a régész technikus művészünknek a révén, akkor régészeti munkákra is szeretném fölhívni a figyelmet, amit kiállítás formájában, Szekszárdon több kiállítás formájában is meg lehet nézni, autópályás régészeti kiállítás, vagyis a megmentett örökségünk kiállítás az M6-os feltárásnak a részleteivel kibővítve, a Szekszárdi Múzeumban most 25-én, tehát a mai napon nyílik meg, és ugyanitt van egy régebbi régészeti kiállítás, és Mi újság a Béla téren címmel, amelyik is a Szekszárdi Vármegye házának a 2011. évi felújítása során kezdődött társatás. 67 síros árpádkori temetőt találtak, mészégető kemencét, középkori várfalat, 19-20. Századi iskolának a maradványait, de a 18. századi épületét is, és egy hódoltság idejéből származó gödröt is. Mindezek után előzetesként szeretném fölhívni a figyelmüket a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a kiállítására, amelyik 27-én, tehát holnap után fog nyílni, rajzok és festmények, Tettamanti Béla grafikus művész kiállítása. Ezen a kiállításon a művész utolsó 2 évtizedében készült toll, ecsetrajzokat, akril és olajképeket lehet megtekinteni. Közös bennük, hogy neves költők, írók, illetőleg a műveik ihlették az alkotásokat. Mindezek után búcsúzom Önöktől, viszonthallásra, jövő hétfőn ismét jelentkezünk.
Tárlatról tárlatra. Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.